Szemeimet a hegyekre emelem, onnan fentről jön minden segítségem, ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint azt olvasom hitünk épülésére és lelkünk erősítésére. Márk evangéliuma 12. fejezetének 13-tól a 17-ig terjedő versekből. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Heródes pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Ő pedig ismerve képmutatásukat ezt mondta nekik, mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénát, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte, kié ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, a császáré. Ekkor Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Istennek ígéje, amelynek alapján a Szentlélek segítségével ma szólni kívánok közöttetek, írva található a felolvasott versekben, és jelenleg a 17. verset fogom újra felolvasni, tehát Márk evangélium a 12. fejezetének 17. versét. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, néhány évvel ezelőtt az egyik újság arról írt, hogy nagyon sok amerikai vállalat vezetője a Bibliához fordul tanácsért. Úgy gondolják, hogy a jó vezetés alapjai igenis benne vannak a Bibliában. Minden vezetői problémára lehet benne mintát találni. Még több azoknak a közgazdászoknak a száma, akik lehet nem is tudnak róla, mégis a bibliai mintákat használják naponta. Nem egyenesen a Bibliából, hanem egy úgy másodkézből. Használnak egy vezetői megoldást, és nem is tudatosítják, hogy ez a megoldás a Bibliában is megtalálható. Mondok egy konkrét példát. Ha egy vezetőnek túl sok a feladata, és azokat nem képes egyedül ellátni, nincs ideje eleget tenni minden kötelezettségeinek, akkor a mai szakirodalom azt ajánlja, hogy az ilyen vezető vizsgálja meg, melyek azok a feladatok, amelyeket mások is elvégezhetnek, és ezek elvégzését delegálja másoknak. Nekünk, akik olvassuk a Szentírást, azonnal eszünkbe juthat Mózes esete, amikor bírákat állított a nép fölé. Választott Mózes egész Izraelből derék férfiakat, és a nép előjáróiba tette őket 1150 vagy 10 ember fölött. Ezek tettek igazságot a nép között minden időben. A nehéz ügyeket Mózes elé vitték, de minden kisebb dologban a bírák tettek igazságot. A mai igerész olvasásánál egy másik vezetői gyakorlat jutott eszembe, amit nagyon sok ember sajnos ma is használ. Ez pedig nem más, mint amikor az ember tudatosan olyan helyzetbe hozza a másik embert, hogy az már nem tud szabadon dönteni. Amikor egy kényszer pályára tolja a másikat, és az a másik bárhogy dönt, mindegyik döntését fel lehet ellene használni. Akik sakkoznak, azok tudják, hogy mit jelent sarokba szorítani az ellenfelet. De ezt a stratégiát nem csak a sakkban, hanem a hétköznapi életben is sokan alkalmazzák. Sőt, az üzleti körökben egy-egy kemény tárgyalásnál is elő szokott fordulni. Népélyesen azt szoktuk mondani, hogy megpróbálják hintába ültetni a másikat. És aki beül ebben a hintába, az elveszíti a kapcsolatot a földdel, és elveszíti az irányítást. mert a hintát ellökő személy akaratának van kiszolgáltatva. Ez a gyakorlat egyáltalán nem új keletű, hiszen amint arról olvashattunk, a farizeusok és a Heródes pártiak is valami hasonlót akartak véghez vinni Jézussal. Ma azt mondanánk, hogy hintába akarták ültetni, csőbe akarták húzni az urat. Az ige mégis pontosabban fogalmaz ennél. Azért mentek oda, hogy szóval tőrbe csalják. A tőrbe csalni kifejezés egyedül ennél a történetnél fordul elő a Bibliában, és a görög szó szerinti jelentése nem más, mint az a szerkezet, amellyel el lehet fogni egy állatot, legyen az hurok vagy kelepce. A farizeusok és a Heródes pártiak közül azért küldtek el néhányat Jézushoz, hogy tőrbe csalják, hogy sarokba szorítsák őt. És teszik ezt úgy, hogy a legravaszabb mai üzletember sem tehetné ezt jobban. Először is nyájas beszédükkel megpróbálják leleplezni valódi szándékukat, illetve leplezni a valódi szándékukat. Elkezdik dicsérni Jézust, mesternek szólítják, majd azt mondják rá, hogy igaz, sőt nem tart senkitől, hanem Isten útját tanítja. Csupa jó dolgokat mondanak Jézusnak, pedig a szívük mélyén teljesen más szándék lakozik. Ma sem mondják meg az embernek, amikor sarokba akarják őt szorítani, ma sem mondják meg, hogy mi a szándékuk, hanem ma is nagyon szépeket mondanak a másik embernek. Ma is azt mondják neki, amit az a másik hallani akar. Farizeusok és a Heródes pártiak közösen egy olyan kérdést tesznek fel Jézusnak, amelyre úgy gondolják, nem lehet jól válaszolni. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Mert ha erre a kérdésre Jézus azt mondja, hogy igen, kell fizetni adót, akkor a farizeusok azonnal világgá kürtölhetik, hogy Jézus helyesli a római megszállást, és akkor elveszíti az emberek bizalmát, mert az emberek szemében egyetlen messiás jelölt sem szentesítheti a római császárnak való alárendeltséget. Ha pedig azt mondja, hogy nem szabad adót fizetni, akkor a Heródes pártiak, akik pártolták az idegen uralmat, azonnal feljelentették volna Pilátusnál. Itt van egy lázadó, aki szembe helyezkedik a császárral. Akár igennel, akár nemmel válaszol Jézus, azonnal ki lehet ezt használni ellene. Ez volt itt ez a nagy terv. A hinta, ahogy ezt manapság mondanánk. Nem számít, mit mond, nem számít, mert így is, úgy is fel lehet ellene használni. Jézus ellen akarják fordítani azt, amit mond. Az aljas cél érdekében a farizeusok összeállnak a Heródes pártiakkal. Azok, akik ellenezték az adófizetést, összeálltak azokkal, akik támogatják a különadót. Bármelyik tankönyvbe beleillene ez a történet, hogyan kell csőbe húzni a másik embert, hogyan lehet hintába ültetni a másikat. Igazán nem tudom, hogy tanítják ezt a módszert az egyetemeken, de nagyon sok ember akár vezető pozícióban van, akár nincs, lépten nyomon használja. Vannak, akik tudatosan, és vannak, akik nem. És amikor a vezetéselméleti tanárunk felhívta a figyelmünket erre az üzleti életben is használt egyáltalán nem szép gyakorlatra, azt is elmondta, hogyan lehet semlegesíteni az ilyen alattomos támadásokat. Egyetlen egy módszer van, szóvá tenni. Jelezni, hogy tudunk a hátsó szándékról. Rákérdezni, hogy miért akar sarokba szorítani minket. Miért akar hintába ültetni minket? Miért akar átverni? Mit kísértetek engem? Kérdezi Jézus. Tudtul adja mindazoknak, akik megpróbálják sarokba szorítani, hogy tud álnok szándékukról. Tudja, milyen lelkülettel, milyen céllal jöttek hozzá. Jézus ezzel az egyetlen kérdéssel már visszaverte a támadást, leleplezte a támadókat, akik nem érték el a céljukat. Igaz, hogy nem adják fel, igaz, hogy a következő bekezdésben a feltámadás kérdésével akarják megfogni, majd néhány verssel tovább a parancsolatok rangsorolásával próbálják újra törbecsalni, de Jézus Isten fia, őt nem lehet emberi cselekkel törbecsalni. A felolvasott történet befejeződhetne akár ezzel a leleplező kérdéssel is. De Jézusnak most sem az a célja, hogy megalázza a másik embert. Most is segítséget akar nyújtani, most is eligazítást akar adni azoknak, akik hallgatják a szavát. Még olyan hétköznapi kérdésekben is, mint az adózás. A zsidó nép közel 60 esztendeje élt a római megszállás alatt. Azt megelőzően is voltak korszakok, amikor más népek uralkodtak felettük, de a római uralom egy kicsit más volt. Igaz, hogy nem voltak szabadok. Júdea egy idegen uralom, a római császár egyik provinciája volt, de bizonyos előnyökkel is járt ez a megszállás. Új utak épültek. Tökéletes volt a közbiztonság. A városok vízzel vezetékkel voltak ellátva, az oktatásra és az egészségügyre is odafigyeltek a megszállók, és a rómaiak a mai pozsonyiakkal ellentétben nem csak Rómára és környékére gondoltak, hanem a birodalom legtávolabb részére is. Persze ennek a jólétnek is ára volt, adót kellett fizetni. De a felolvasott történetben nem a hagyományos adóról olvasunk, nem a jövedelemadó, a vámadó, vagy ahogy ma mondanánk, a forgalmi adó, az áfa van itt leírva, hanem egy külön adóról szól a történet, egy fejadóról, amit a júdaiak, mint megszállottak, fizettek a római birodalomnak. Hogy megértsük, hogy miről is volt szó, megpróbálom ezt egy mai példával szemléltetni. Tegyük fel, a szlovák törvényhozás úgy dönt, hogy a magyar nemzetiségű állampolgárokra, azokra, akiknek ősei egykor Magyarország lakosai voltak, külön adót vezet be. Mindenkinek, aki magyar, egy külön adót kellene befizetni. A kérdés tehát arra vonatkozott, hogy ezt a külön adót meg kell-e fizetni. És mit válaszol Jézus? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. És amikor hoztak egy dénát, ő megkérdezte, kié ez a kép és ez a felirat. Ők pedig feleltek, a császáré. És ekkor mondja ezt Jézus, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Kedves testvéreim, Jézus itt nem azt mondja, hogy adjatok valamit a császárnak is, és adjatok Istennek is valamit. Nem azt mondja, hogy osszatok meg a kettő között 50-50 alapon a dolgokat, hanem mindenkinek azt kell adnunk, ami neki jár. A farizeusok használták a császár pénzét? Használták, mert volt belőle náluk. Használták az utakat? Használták azokat a kiváltságokat, amiket a rómaiak biztosítottak? Használták. Akkor fizessenek is érte. Fizessenek adót. Adják meg azt a császárnak, ami a császáré. Adják vissza, mert ez a pontos görög fordítás, amit kaptak a császártól. Adjátok meg, adjátok vissza, ha kell, akkor adó formájában. Adjátok meg az államnak, ami az övé. Ebben viszont az is benne van, hogy ne többet. Csak azt, ami az övé. Sem a pénzt, sem a császárt, vagy annak bármilyen hivatalát nem szabad isteníteni. A római császár abban az időben nem csak adót, hanem az imádatot is követelte magának. Istennek kiáltotta ki magát, és elvárta, hogy a nép istenítse őt. A császár szobrait, a császár képeit isteníteni kellett. Jézus azt mondja, hogy a pénzt azt adjátok, de az imádatot, a hódolatot azt már nem. az már másnak jár. Adjátok meg Istennek, ami az isteni. A dénáron ott volt a császár képe, az a pénz a császár tulajdona volt. A Biblia első lapjain pedig arról olvashatunk, hogy Isten az embert a maga képmására teremtette. Mi magunkon hordozzuk Isten képét, mert mi őhozzá tartozunk, az ő tulajdonai vagyunk. Jézus tanítása nem csak az adó befizetésére vonatkozik, nem csak azt erősíti meg, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császáré, hanem arra is figyelmeztet, hogy adjuk meg Istennek is azt, ami a csak az övé. Az imádatot, a hálát, a dicsőítést. Kedves testvéreim, mai alkalom kérdése nem csak az, hogy megadjuk-e az államnak azt, ami jár neki, befizetjük-e az adót, hanem az is fontos kérdés, hogy megadjuk-e Istennek, ami egyedül az övé. Adót akarsz csalni? Ne tedd. De ami ennél is fontosabb, hogy Istent se akard megcsalni. Ne akard őt becsapni. Megadom-e Istennek, ami jár neki? Megadom-e, visszaadom-e neki azt a helyet az életembe, amely az övé, és csak az övé? Átadom-e neki életem felett az uralmat? Megadom-e, amit vár tőlem? Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az istené. Adjátok meg Istennek, ami az istené. Adjátok oda életeteket annak, aki életét adta értetek. Amen.